Az igét pedig az Ezékiel könyvéből olvassuk, a második rész első versétől a harmadik rész harmadik verséig. Ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt benném, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek, mondd nekik, így szól az én uram, az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj a beszédüktől. Ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó, hogy beszélgetés lehet egy ilyen Isten tisztelet veled, hogy dicsérhetünk szóval, énekkel, imádhatunk téged, imádkozhatunk hozzád, megszólíthatunk, te is megszólítasz minket. Igéden keresztül, az ige hirdetésen keresztül. Kérünk add, hogy semmi másra ne kelljen most figyelnünk. Köszönjük, hogy ilyen jó körülményeink vannak, hogy itt lehetünk egy hűvös, kellemes hőmérsékletű templomban. Nincsenek zavaró körülmények. Segíts, hogy tényleg csak te rád figyeljünk. Áld meg ezt a mai alkalmunkat. Amen.
Kezdtünk egy sorozatot több héttel ezelőtt, amikor nézünk az Ószövetségben a nagy proféták. És ma délelőtt érkezünk egy új profétához, Ezékiel. Azt látjuk már az első fejezetben, hogy az ő foglalkozása ő pap volt. És akkor ebben a helyzetben látjuk azt a rendkívüli helyzet, hogy idővel akkor neki volt két tisztsége. Az egyik az, hogy ő pap maradt, de a másik az, hogy ő proféta is lett. Ő élt Krisztus előtt kb. 600 évvel. Látjuk, hogy ő már ki volt véve Babilonba, és ott volt, mondhatjuk, hogy fogságban, de másképpen lehet mondani, hogy elég szabadon tudott élni, csak nem a saját otthonában, nem a saját országában. És egy 5 év miután oda került, akkor Isten hívott őt erre a szolgálatra, amit olvasott, amit hallottunk a felolvasott igében. Azt lehet mondani, hogy találkozunk megint egy olyan emberrel, aki egy istenféle ember volt, de megint találkozunk egy emberrel, akinek nem volt könnyű az élete. Tele volt kihívásokkal az ő élete. És érdekes módon olvasunk itt a második részben, amikor Isten hívta őt a szolgálatra. Már akkor látjuk, hogy ő hogyan kellett készülni a szolgálatra. És amikor Isten hívta őt a szolgálatra, ő azt mondja, hogy amikor te predikálsz, az emberek nem fognak figyelni. Amikor te predikálsz, az emberek nem fognak változni. Vagy nagyon nagy a valószínűség, hogy nem. Ebben a második részben már ötszor mondja erről a Izrael népről, hogy ez egy lázadó nép. Azt mondja, hogy hűtlenek. Azt mondja, hogy ez egy makacs nép. Ha tovább menjünk a harmadik részre, azt olvasunk, hogy nem akarnak rád hallgatni. Gondoljad bele, milyen nagyszerű, hogy az ember megy egy új munkahelyre, és az első nap, amikor ott vagy, a főnök azt mond neki, hogy te nem fogsz élvezni ezt a munkát, sohasem lesz siker élményed ebben a munkában. Akkor én azt mondom, hogy szerintem a legtöbb ember ebben az esetben azt mondom, akkor én tovább megyek. Én inkább valami más munkát találok, keresem. Szóval ez volt a helyzet az ő életében, hogy ő kapott egy olyan hívás, hogy szolgálni kell egy olyan nép között, ahol nem fognak reagálni. Nem lesz ébredés, ahol szolgálsz. Azt lehet mondani, hogy a mai világban is vannak ilyen emberek, akik Isten hív a szolgálatba, és éveken keresztül végeznek egy szolgálatot, és látványos eredményt alig látnak. Az egyik munkatársam a missziós szervezetnél, ahol dolgozom, Dwight Ecom, szerintem senki, aki itt van, nem ismeri őt, nem találkozott vele. Ő már több mint 40 évvel ezelőtt költözött Európába szolgálni. Sokáig élt Bécsben, és abban az időben, amikor ott élt, szolgált a akkori Kelet-Németországban. Tudjunk, hogy akkor abban az időben nagyon nehéz körülmények között végezte azt a szolgálatot. Később ő költözött Görögországba, és ott éveken keresztül szolgált. A görögök között lényegében semmi eredménnyel, de a menekültekkel láttak emberek, akik megtértek, láttak emberek, akik növekedtek a hitükben. Megint azt mondom, hogy nem tömegesen, de ő kitartott a szolgálat. Most ismét Bécsben él, én azt mondom, hogy már gond nélkül tudta volna egy pár évvel ezelőtt nyugdíjba menni, de ő tovább szolgál. Amikor ő küld beszámolók az ő szolgálatából, én sohasem láttam azt, az nem jellemző róla, hogy ő lenne el van keseredve. De gyakran látszik az írásaiban, hogy nagyon kevés a megterő. Nagyon kevés az a gyümölcs, ami után vágyakozunk. Vagy tudok gondolkozni a saját nővéremről. A nővérem és férje több mint 20 évvel ezelőtt költöztek Törökországba. És ott kb. 10 évig szolgáltak Törökországban. Fiatalok között, egyetemisták között. És szerintem abban a 10 évben tudnak felsorolni egy kézen, hogy hány ember megtért az ő szolgálatukban. És a legnehezebb volt nekik abban a szolgálatban, ott Isztambulban. Az volt, ha valaki mégis megtért, akkor a család egyben közbe lépett. És küldte a rokonsághoz, valószínűleg a Törökország másik részében, jó messze a keresztényektől. És nem tudtak folytatni a munkát azok az emberekkel, akik megtértek. Isten, amikor ő hív valaki a szolgálatra, ő nem írja az első bekezdésben, hogy biztos nagyon eredményes lesz a te szolgálatod. Isten nem eredmény központú abban az értelemben, hanem Isten inkább nézi a szolgáló szívét. És azt mondja, hogy legyen a te szíved odaszánt. Kövess engem teljes szívvel, és akkor teljes lesz az életed, teljesen független attól, hogy milyen a körülmények. Azt nem jelenti egy másodpercre, hogy ne törekedjünk arra, hogy legyen eredmény. De azt jelenti, hogy ne keseredjünk el, amikor nincs. A folytatás. Szóval az egyik dolog, amit az Ezékiel tudta csinálni, amikor ő készült a szolgálatra, ő tudta úgy készülni, hogy ez nem lesz egy könnyű munka. Nem leszek népszerű, mert én vállalom ezt a szolgálatot. A másik, amit ő tett, hogy ő tudta készülni a szolgálatra, az, hogy ő engedelmes volt arra, amit Isten mondott neki ebben az igei szakaszban. 8. versről olvasom, második rész 8. vers. Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked. Ne legyél engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyítsd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. És utána látjunk a következő versekben, hogy Isten ad neki az ő szöveget, egy tekercsen. És ő azt mondja neki, hogy ezt edd meg. A harmadik rész, a harmadik versel, ő azt mondja, hogy rakd tele a hasad. Ezzel, a tekercsel, rakd tele magad az én igémmel. Én nem voltam jelen ott, amikor ez történt. Én nem tudom, hogy ez valóban így történt, vagy nem. Nincs semmi oka gondolom azt, hogy nem. De az nem a lényeg így, hogy ő valóban fogta egy tekercst, és megette azt a tekercs. Mert a tekercs az egy jelkép. És a jelkép, az jelképezi az Isten igéje. És azt mondja, hogy a mi feladatunk meginni ezt az igét. Úgy foglalkozni ezt az igét. Ezzel az igével. Ő azt mondja, hogy edd meg. Legyél tele evel, ezzel. Szeretnék mondani valami egy titok. Ha mi úgy foglalkozunk az igével, annyit, mint foglalkozunk a reggeli 10 óráival, és csak annyit eszünk az igéből, sohasem fogunk jól lakni. Legalább az én tapasztalatom, én sohasem tudok jól lakni egy 10 óráiból. Adnak valamennyit, az esetleg elég, hogy tudok kibírni az ebédig, de nem lehet jól lakni azon. És ez a tanács, amit Isten ad Ezékielnek, azt mondja, hogy legyen teljesen tele a gyomrod. Legyen tele, a Bibliában azt mondjuk, legyen tele a hasad. Mivel? A tévéműsorokat? A sorozatokkal? Azok a újságok, amit tudunk vásárolni, ilyen plecskalapok, legyen tele a mi életünk ezekkel. Van nagyon sok minden, amivel tudunk tele tenni a mi gyónunkat. De itt azt mondja, hogy legyen az az Isten igéje. Ha valaki szeretne hűséges maradni az Úrhoz, akkor nagyon fontos, hogy mi telve vagyunk az Isten igéjével. Ő azt mondja, hogy miután ettem, olyan édes volt a számban, mint a méz. Ez egy pozitív dolog. Péntek este a lányom úgy döntött, hogy ő fog készíteni gofrit nekünk. Egy kicsit kellett segítenem, de nagyon finom volt. De tudjátok, hogy én az Egyesült Államokból jöttem. Amikor mi az Egyesült Államokban eszünk egy gofrit, mit teszünk rá? Juhászirup. És otthon nem volt. És akkor ott volt a gofri a tányéron, és nem volt juhászirup. Ahelyett használtam méz. És egy kis áfonya, egy kis méz rátettem, nagyon finom volt. Nagyon édes volt, nagyon jó volt. Nagyon jól laktam abból. A méz az édes, az finom, az jó. És Isten azt mondja, hogy az ő igéje olyan, mint az. Olyan, mint lehetséges, hogy van olyan köztünk, aki nem szereti a méz. Gondoljad, mi az az étel, amit leginkább élvezed. Amit leginkább, ami azt mondja, hogy ezt nem tudok abba hagyni. Az a gondolat, amit Isten akar kifejezni ezzel a gondolattal. Ha mi visszamenjünk a 119. Zsoltárba, akkor ott a 119. Zsoltárban ugyanazt olvasunk. A 103. versben beszél az ő ígéretéről, és azt mondja, hogy édesebbek, mint számnak a méz. Ő azt mondja, hogy az Isten igéje édesebb, jobb annál. Az utolsó hónapokban gyakran járok a feleségemmel kórházba, és ha bárki tudja, járni a kórházba nem egy élvezet. És nagyon sokat kell várni. És az egyik kórház, ahova mi menjünk, a várakozás nincs is várótér, hanem csak ott a folyosón kell leülni, ha van hely. Ha nincs, akkor a fal ott van, és akkor lehet egy kicsit ott rátámasztani a falra. De amikor van olyan, amikor órákon keresztül kell várakozni. És amit én kezdtem csinálni azt, amikor ezt csinálom, mert más, sok minden más nem lehet csinálni, én az igét olvasom. És az, hogy olyan sokat kell várni, akkor azt jelenti, hogy többet olvasom az igét, mint általában. És van olyan, amikor olvasom egy egész könyvet, amikor várakozom. De egy élmény néha olvasni egy egész Biblia könyvet. Én azt mondom, hogy nagyon jól lehet lakni abból. Ha ott a folyosón, akkor nem olyan jó, mint leülni az asztalnál, és valóban nagyon jól lakni. De mégis az ember tud jól lakni abból. És mindnyájunk szükség van arra, hogy ha mi akarunk készülni a szolgálatra, akkor úgy kell foglalkozni az Isten igéjével, hogy mi élvezünk azt, hogy mi teljesen télve vagyunk azzal, hogy az számunkra olyan, mint az édes méz. A száz 19. Zsoltárban a 11. versben azt olvasunk, hogy szívembe zártam beszédedet. Oda raktam, amit Isten mondta Ezékielnek, az volt, hogy legyél télve az igével, az legyen benned. Az olyan sok legyen benned, hogy az kifolyik belőled. Valóban a te életedben édes, mint a méz az Isten igéje. Én azt mondom, hogyha nem, olvasd többet. És amikor olvasol, mondjad, kérjed Istentől imádságban, hogy Isten, nyitd ki az én szememet, hogy tudok megérteni ezt az igét, hogy tudok látni téged az igé által, hogy tudok megismerni téged. Azért olvasunk az igét, mert az igé által ismerjük Istent. Ha nem ismerjük Istent, ha Ezékiel nem ismeri őt, nem tud végezni azt a szolgálatot, amire Isten hívott őt. Örülhetek esetleg, hogy mi nem fogunk túl sok héten foglalkozni az Ezékiel könyvével, mert miután látjunk ezt a hívást, hogy Ezékiel hívta az Urat, látjunk az üzenetet, amit kellett mondani. És az a nehéz, hogy a 4. fejezettől egészen a 32. fejezetig van az üzenet, amit ez Ezékiel kapott. És az az üzenet lényegében ítélet. Ítélet. A 4. résztől a 24. részig az ítélet konkrétan Júda és Jeruzsálem ellen. És utána a 25. résztől a 32. részig akkor foglalkozik a szomszéd országokkal, más országokkal. Én nem lenne túl nagy élvezet, ha a következő 30 vasárnapon keresztül én fejezetenként beszélném az egyik vagy a másik fejezetről. De érdemes leülni, olvasni ezt. Mert ebben az egészben látjunk azt, hogy Isten miért ítéli ezeket a népeket. Nagyon sok mindent lehetne felsorolni. Esetleg a három, ami kap a legnagyobb hangsúlyt, az ingedetlenség, a lázadás Isten ellen, és azt, hogy imádtak más isteneket. Ha körülnézünk a világban, szerintem sok minden nem változott az utolsó 3000 évben. Mert még mindig mi, mint emberek a világban nem tiszteljük az Isten igéjét. Az átlag ember nem engedelmeskedik az Isten igéjének, az átlag ember nem veszi maga az Isten igéje alá. Itt Magyarországon nem túl fényes a helyzet most. Próbáltam utána nézni a statisztikák után, és azt láttam, hogy 1998-ban, lényegében 20 évvel ezelőtt, egy átlag hónapban az egész lakosság Magyarországon kb. 19%-a legalább havonta egyszer mentek templomba. Akkor azt jelenti, hogy a 81% nem járt templomba havonta egyszer. 10 évvel ezelőtt, vagy majdnem 10 évvel ezelőtt, 2008-ban a szám nem volt 19%, hanem 13%. És az csak havonta egyszer, szerintem nyugodtan azt tudunk mondani, hogy akkor már egy átlag vasárnapon Magyarországon a lakosság kevesebb, mint 10% jár templomba. És az utolsó 10 évben nem javult a helyzet, hanem tovább romlott. Ugyanezt a statisztikát tudunk látni, amikor beszéljünk a lakosság, az, hogy hány tag van a történelmi egyházakban. A 80-as években, amikor teológus voltam, a református teológián azt mondták nekem, hogy itt Magyarországon van 2 millió református. 2000-ben, amikor volt egy népszámlálás, az a szám csökkent 20%-a. És volt csak 1,8 millió református. A következő népszámlálás 2010-2011-ben megint csökkent ezt a szám, kevesebb, mint 1,2 millió református. Én példaként használtam a református, de százalékban ugyanazt történt a katolikus egyházban, és ugyanazt történt az evangélikus egyházban. A 80-as évektől 2000-ig csökkent 20%, 2000-től 2011-ig csökkent 20%. Hol vagyunk? Keresztény Európában. Pénteken, aki figyelt a hírre, azt olvasta, hogy szavaztak Németországban, és Németországban úgy döntöttek, hogy most már hivatalosan lehet a meleg házasság. Két férfi, két nő, az most már hivatalos szabad Németországban. Az Unióban ez lett a 14. ország, ahol engedélyeznek a meleg házasság. A Biblia szerint az bűn. Nagyon sokszor azt mondnak, hogy mi, mint keresztény emberek, zárt a mi gondolkodásunk. Mi nem vagyunk elég toleráns. Amikor mi azt mondjuk, hogy ez az Isten tanítása, akkor nem mondanám azt, hogy mi nem vagyunk toleráns. És a másik, amit látom ebben a helyzetben, az, hogy mi tudunk megítélni egy életforma, egy életstílus, de annak ellenére vigyáznunk kell. Mert annak ellenére, hogy mi ítéljünk azt, amit ő csinál, Isten meg mindig követeli azt tőlünk, hogy mi helyesen bánjunk azok az emberekkel. Hogy mi szeressünk őket. Hogy mi próbáljunk vonzani a bűnös embert Istenhez. De azt kell látni, hogy amikor Ezekiel tanított, ő azt mondta, hogy a bűn miatt Isten fog ítélni ezt a népet. De ugyanakkor abban a majdnem 30 fejezetben, ahol az ítéletről van szó, újból van az a gondolat, amit más helyen olvasunk a Bibliában, a 2. Krónika 7:14-ben, szerintem ez legjobban kifejezi azt a gondolat, amit Isten mondott az Ezékiel által. És ő azt mondja, hogy de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én arcomat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Újból és újból látjunk az Isten kegyelmet. Amikor azt mondja, hogy ha az ember megalázza magát, ha ő visszafordul Istenhez, akkor Isten kegyelmes lesz, és Isten megbocsát. Nézzünk konkrétan egy ilyen eset. És ez lesz a harmadik gondolat ott a vázlaton. Az, hogy Isten hív téged. Az Ezékiel 22. rész. Harmincadik verset olvasom. Kerestem köztük valakit, aki építene a falat, és odaállana a rés színen elé, az országért, hogy ne pusztuljam el. De nem találtam. Isten itt azt mondja, hogy ő keresi az embert, aki hálandó építeni a falat. És amikor egy épített fal, vannak olyan rések, ami még mindig nincs kész. És ő azt mondja, hogy ő keresi egy embert, aki kész odaállni a rés Istenért. És az Isten ügyeért. És itt azt mondja, hogy Judeában nem volt jelenkező. Nem volt senki, aki hálandó volt állni a résre. Két módon tudunk értelmezni ezt az igét. Mert az egyik, azt látjunk az Ézsaiás könyvében is, hasonló igét, mint ez. Amikor Isten keresett valaki, aki tudta segíteni a népét. És ott mi azt olvasunk, hogy akkor se talált Isten senkit. És akkor Isten látja, hogy az egyetlen lehetőség, hogy én küldöm azt az embert, vagy más szóval, hogy én legyek azt az embert. És Isten azt látta, hogy a nép nem tud megmenteni saját maga. Az egyetlen reménység egy megváltó. És az egyetlen ember, aki képes volt azt csinálni, Jézus Krisztus volt. Olvashatunk erről az Ézsaiás 59. részben a 16. vers, vagy a 63. rész az 5. vers, hogy Isten adta a megoldást a megváltóval. Isten annyira szeret az ő népét. Isten annyira szeret azokat az embereket, akit ő teremtett, hogy ő azt mondja, hogy én adom a megoldást. Egy pár perc múlva mi fogunk, mint gyülekezet, részt venni az Úr vacsorán. Amikor mi emlékezünk arra, hogy Isten adta a megoldást. Mi semmit nem tudtunk tenni a mi saját üdvösségünkért. Isten mindent megtett. Mi nem vagyunk méltó a saját igyekezetünkből, de mi méltó leszünk az Isten tökéletes munkájától. De fontos, hogy látjunk, hogy van egy másik jelentés ennek az igének is. Itt az Ezekiel 24:30-ban. És ő azt mondja, hogy ő keresi valakit. És ő fölteszi a kérdést azt, hogy te kész vagy állni a részre. Isten hív téged. Hangsúlyozom azt, Isten hív téged. És amikor én azt mondom, akkor ne nézz, hogy esetleg aki mellettem ül. Ő lenne az alkalmas ember. Nem. Isten hív téged. Ha egy kicsit jobban készültem volna a mai délelőttre, kértem volna a Kornél segítséget, és készítettem volna egy kis darab tükör mindenkinek. Nem kell egy nagy tükör, csak egy olyan tükört, amit akkor mindenki tudna fogni azt előtte. És nem nézni jobbra, balra, hátra, előre, hanem csak a tükörbe. Akit látsz a tükörben, az, aki Isten hív. Az, aki Isten hív. Az Eszter könyvében, Eszter egy olyan pozícióba került, ami rendkívüli volt, mint királynő. Bajban került az ő népe. És utána az egyik rokona, a Mordekai szólt neki, hogy tenni kell valamit. Olvasom az Eszter könyvéből a 4. rész, a 14. vers. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan, a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja? Nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? Isten hív téged. Nem azért, mert te egy királynő vagy, lehetséges van olyan köztünk is, de Isten hív téged. És nem lehet tudni, hogy azért vagy ott, ahol vagy. Mindenki más helyen van. De én biztos vagyok benne, ott, ahol vagy. Ahol Isten helyzet téged, ott Isten tud használni téged. Lehetséges, hogy lesz olyan, aki Isten hív, nem csak, hogy ott, ahol vagy. Lehetséges, hogy van olyan, aki Isten fog hívni a misszióba. Aki fog hívni egy másik helyre szolgálni. Nem lehet tudni. Hanem azt a hozzáállást kell, amiben látjunk, ami Eszterben volt. Az Eszter azt mondja, hogy jó, rendben. Én élek a lehetőségekkel. És ő azt mondja, hogy ha túlélem ezt, túlélem, ha nem, nem. De nem tudok nemet mondani az Úrnak. Ez az üzenet, amit Isten ad nekünk, Ezekia keresztül. Ki fog építeni a falat? Ki fog állni a résre? Imádkozunk. Édes Atyánk, nem tudjunk, hogy miért vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk most. Ahol lakunk, ahol dolgozunk, ahova iskolába járunk. De nem véletlen, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk. Kérjünk, segíts minket, hogy legyen az a készség és az a bátorság, hogy mi tudunk állni a résre. Segíts, hogy mi tudunk elfogadni azt a hívást, amivel te hívsz minket. Kérjünk, segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.